Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora, és üdvözlöm itt a körünkben virtuálisan Cibóka Gabit és Dankó Bencét.
Szia Viktor!
Köszöntjük a hallgatókat!
A mai vendégünk Püsök Ruben lesz, közösségi média és PPC szakértő, a témánk pedig a digitális tér előretörése, hogyan befolyásolja a reklámkerülést. A platform híreink között szó lesz arról, hogy a Google kereshetővé teszi az Instagram és a TikTok tartalmakat. Aztán beszélünk a Bár24 personalizált webshopról, a Zenit új reklámpiaci elemzéséről, a Média Unió 2021-es kampányterveiről, amik idén a világjárvány pozitív hozadékaira is rámutatnak, illetve a spot szemlében a neuromarketinges eredményekről számolunk be az Osan, a Mizó és a Penny Market kapcsán. Kezdjük ezzel!
Kezdjük is az Osannak a spotjával, hiszen arról már a 2020 novemberi vagy decemberi adásban, tehát egy télen már beszéltünk is, ugye ez a Júlia Hódos adventi időszakban az adakozásra ösztönző spot, amiről van szó. A Cinetic milyen érdekességeket talált a spottal kapcsolatban? Az talán az első az az, hogy hogy a narráció nélküli nem túl érdekes helyszínen játszódó kezdőjelenet az nem ragadta meg a nézőknek a figyelmét, viszont amikor megjelent a főszereplő férfi karakter és a kellemes háttérzene, akkor azonnal jó érzést váltott ki a nézőkből.
És az volt még érdekes, hogy a végére, amikor így elkezdte a narráció elmagyarázni, hogy miről is szól ez a promóció, ez az osanos promóció, a figyelem fennmaradt a nézők részéről, miközben én egyszerű reklámkészítőként arra számítottam, hogy ott olyan sok a narráció, és olyan sok a kép, annyi minden történik, hogy azt úgy mind egyszerre befogadni nehéz, de úgy látszik, azok a tesztalanyok, akik a Cinetic-nek a agy elemző készülékeit viselték, azok nagyon ügyesen és hatékonyan tudják dekódolni az audiovizuális tartalmakat. A Mizó kakaós dobozos spotját azt is megvizsgálták a neuromarketinges eszközökkel. Az derült ki, hogy a fülbe mászó dallam az, ami segített a laposka animáción. Gyakorlatilag a hangsáv volt az a neuromarketinges eredmények szerint, amik fenntartották a spot alatt a figyelmet. Hiába tűnt unalmasnak a foltos doboz vizuális elemeinek ez az egyszerű animálása, ami a képernyőn történik, a zene képes volt arra, hogy megmentse a spotot, és fenntartsa a figyelmet. Tehát ez most a hangsávnak köszönheti ez a spot, ha működik.
Illetve a zenei, tehát az auditív élményen kívül, ami még fontos, hogy az üzenetrendszer is úgy tűnik, hogy betalált, mert hogy a környezettudatosság támogatásáról az derült ki, hogy olyannyira releváns a nézők körében, hogy a reklám hatására 14%-kal nőtt azoknak a száma, akik fontolóra vennék, hogy a jövőben ezért is a Mizót válasszák. Szóval ez mindenképpen egy jó eredménynek tekinthető.
És egyébként ez Magyarországon tekinthető jó eredménynek, mert ugye általában olyan kutatásokról szoktunk, meg is számoltunk be korábban a Rebriefben is, amiből az derült ki, hogy a hazai fogyasztók még nem annyira fogékonyak a környezettel kapcsolatos üzenetekre.
Végül, de nem utolsó sorban a Penny Market spotjáról beszéljünk még.
Ami egy bevásárlásos jelenettel indít, és elszűtik az első jelenetben azt a vizuális közhelyet, amikor ugye a bevásárlókocsi szemszögéből látjuk a főszereplőt, aki vásárol, alsó kameraállásból, itt megint megvan a tanulság, az alsó kameraállás a legtöbb embernek nem áll jól, a Cinetic mérése szerint is az emberek egy kicsit így visszahúzódtak a nézőkettől az alsó kameraállástól az első jelenetben, ugyanakkor az a plánváltás, az a térváltás, amikor a főszereplő a hűtőpultban nyúlva egyszer csak a mezőn, a tehenek között és a primőr tejtermékek között találja magát, ez felkeltette a figyelmet, az szerintünk is, meg minden reklámos szerint egy szuper dolog, amikor egy ilyen váratlan és izgalmas térváltást csinálunk, úgyhogy ezt a megoldást nem csak a szakma szereti, meg nem csak a reklámosok szereti, hanem a neuromarketinges eredmények is visszaigazolták.
Igen, és még a brandingeléshez kapcsolódóan egy gondolat ide, hogy bár a reklám az nem volt erősen brandingelve, a történet az mégis elérte, hogy a márkára a havi átlagnál több néző emlékezzen a Cinetic szerint, tehát hogy ez is egy ilyen nagyon jó eredmény.
A következő hírünk az, hogy a reklámosok kedvében jár a Média Unió. ugyanis a 2021-es médiaunió összefogásba olyan kampánytervekkel pályázhatnak az ügynökségek, amelyek azt mutatják be, mi volt a járványhelyzet pozitív hozadéka. Nagyon ritka, de egyébként most már épp ideje volt így a 10. hónap derekán arról beszélni, hogy egyébként mi jót is tanultunk a Covid-tól, mert nyilván a panaszból nagyon sok van.
Nem értek egyet veled, Viktor, mert nem annyira ritka. Ugye arról is többször beszéltünk, hogy így a koronavírus helyzetben a reklámosok és a reklámszakma mennyire rárepült az empatikus filmekre, a szorult helyzet és a szorult helyzetbe adott megoldásoknak a bemutatására. Ezért is mondjuk azt, hogy most a Média Unió abszolút a reklámszakma kedvébe jár, mert ilyen történeteket várnak a reklámszakmától a 2021-es Média Unió kampányba, amelyek a összefogást, a pozitív történeteket mutatják be. Ez egyelőre még csak egy ilyen előzetes információ, hogy erről fog szólni a 2021 a Média Unióban, de februártól már látni fogjuk a részletes kiírást.
Maradjunk a pozitív oldalon, a Zenit szerint az olimpiai játékok és a foci EB visszahúzhatja a média költéseket. Nyilván az ilyen nagy sportesemények óriási médiaköltéseket vonnak maguk után. Gondolom, hogy ez idén se lesz másképp, meg a világjárvány közben sem lehet másképp, hiszen mindenkit a képernyő összegeznek ezek az események.
A médiacég felmérése szerint ez egyébként csak arra lesz elegendő, hogy 2021-ben a globális költés az a 2019-es szintre másszon vissza, és ezen belül pedig azt prognosztizálják, hogy a globális szinten a 48%-os digitális rész a reklámtortában az 52%-ra fog ugrani. Ugye ez egyébként a magyar reklámtort tekintetében a magyar arányokat meghaladja. Magyarországon a reklámtortában alacsonyabb a digitális költésnek az aránya.
Egy új kategória jelent meg az online piacon, a Bár 24 online borbár. Ugyanis personalizált borwebshopról beszélünk, de ez pontosan mit jelent, azt kérlek Gabi és Bence, kicsit fejtsétek ki reklámos szemmel.
Ez egy nagyon jól sikerült márkabevezetés, mert azért minden rendes webshop az personalizált, tehát hogy azért így annak alapján ajánl termékeket, és annak alapján mutatja be a kínálatot, hogy az adott felhasználónak mi tetszett korábban, tehát a personalizált webshop az egy 20 éve, 200 éve létező fogalom. Itt nagyon jól vezették be ezt a márkát, mert tényleg úgy tudják előadni, hogy mintha egy újdonság lenne ez. Ami újdonság benne, az viszont a Taninos Techno Playlist és a társai.
Itt egyértelműen a fiatalabb célcsoport az, akit ezzel céloznak, akik ugye annyira nem is érdeklődnek mélységeiben talán a borok világa iránt, viszont érdekli őket a minőségi borfogyasztás, és számukra a bor ezt a hangulatot, atmoszférát hozza magával, amit legjobban a zenével lehet kifejezni. Épp ezért jöttek létre különböző tematikus Spotify playlistek, mint a nagy kedvencünk, az a korábban említett Tanninos Techno is.
Így gyakorlatilag minden borhoz egy valamilyen playlistet is kínál ez a webshop, ez egy szuper ötlet. Már csak azt várjuk, hogy ugye a borbár alapítója, a Vizzer alapítója, és hogy mikor lehet visszaváltani a Vizzer jegyeket borra.
Utolsó hírünk pedig az, hogy a Google kereshetővé teszi az Instagramra és a TikTokra gyártott tartalmakat. Hát ugye ezzel csak az jut eszembe, hogy vajon ez lenne a mobilra fejlesztett applikációk evolúciója, hogy előbb-utóbb az asztali gépre is rákerülnek?
Vagy lehet, hogy ez egy ilyen fura hiénázás? Én ebben azt látom, hogy a Google a saját felhasználóit akarja szórakoztatni az Instagramos és a TikTok tartalmakkal. Ugye azelőtt ezeket a videókat úgy lehetett megnézni, vagy kellett hozzájuk az Instagram, illetve a TikTok regisztráció és az app telepítése, vagy legalábbis a beloggolás asztali felületeken. Most viszont gyakorlatilag regisztráció és belépés nélkül a Google révén bárki meg tudja ezeket nézni. A Google részt üt a pajzson, nyilván a saját felhasználóinak az érdekében, de így összességében talán sikerül még egy kicsit tovább nyitva tartani az egyre inkább bezáródó internetet.
Ennyi volt tehát a hírek szekció, a vendégünk nem sokára Püsök Ruben, közösségi média és PPC szakértő lesz. Vele a digitális tér előretöréséről és arról beszélgetünk, hogy ez hogyan befolyásolja a reklámkerülést. Rebrief. A vendégünk tehát az éterben Püsök Ruben, közösségi média szakértő. Szervusz!
Hello, sziasztok!
Az első kérdés számomra kedves, hogyan alakulnak a cookie-k és az adblockerek használata, illetve a cookie-k elfogadása, főleg úgy, hogy azért az elmúlt egy évben viszonylag gyakran belefutunk, sőt, szinte mindig belefutunk egy-egy weboldalnál, hogyha rákeresünk valamire, akkor azonnal feljön az, hogy egy hatalmas szerződés kell aláírnunk, és hát ugye itt lehet azokat beixelgetni, hogy mit szeretnénk és mit nem szeretnénk, erre a legtöbben nem veszik a fáradtságot. Ezekről mi a tapasztalat most az elmúlt időszakban?
Most kötelezővé tették ugye, hogy mindenféle adatrögzítést el kell fogadni, amikor megkezded a böngészést, természetesen ezt lehet skippelni is, vagy csak a minimum legszükségesebbeket elfogadni. Igazából a cookie elfogadásának hajlandósága az nagyban függ attól, hogy például a felhasználó milyen eszközről böngészik. Tehát a mobil eszközökön jóval magasabb ez az elfogadási arány, mert hogyha felugrik ez a cookie banner, úgynevezett cookie banner, akkor az gyakorlatilag elfoglalja a teljes kijelzőt. Így, hogyha meg akarod tekinteni azt a tartalmat, ami miatt meglátogattad a weboldalt, akkor muszáj elfogadnod.
Aljas dolog ez azért, ezt lássuk be.
Nem véletlenül lett ez így megtervezve valószínűleg a webfejlesztők által. Viszont, hogyha valaki asztali böngészőről nézi meg az adott weboldalt, ott előfordulhat, hogy a cookie banner nem felugrik, hanem csak az alsó sávban jelenik meg, ilyen egy-két soros üzemmódban, és ezáltal a felhasználók el tudják azt kerülni, hogy ezt leokézzek, tudják olvasni a tartalmat anélkül is, hogy rákattintanának az elfogadás gombra.
Mennyire jellemző még a fogyasztókra, hogy mindent leokéznak, ha úgy érzik azt, hogy az az útjukba áll, vagy kezdenek talán egyre tudatosabbak lenni, és azért megnézik, hogy mit kell leokézni, vagy próbálnak a lehető legkevesebb dolgot leokézni?
Ez a fiatalabb korosztályra jellemző, akik tudatosabban interneteznek, hogy ők azért megnézik, hogy mi az, amit leokéznak, de egy általános felhasználó, egy mondjuk egy idősebb kategóriájú felhasználó, ő azért csak úgy vaktába rányom mindenre, csak hogy el tudja olvasni a tartalmat.
Hogy állunk az adblockerekkel?
Az elmúlt években nem nagyon foglalkoztak már vele, hogy ezt lekutassák. Pár évvel ezelőtt volt egy felívelése az adblocker használatnak, akkor a semmiből gyakorlatilag egy ilyen 15-20%-ra felugrott az adblockerek használata a felhasználók körében, mind az asztali felhasználók körében, mind pedig a mobil felhasználóknál. Ugyanakkor az elmúlt egy-két évben ez gyakorlatilag nem növekedett tovább, egy ilyen 2-3%-ot maximum. Nagyjából most ott tarthatunk, hogy az átlagos magyar felhasználóknak a 15%-a, 15-20%-a az, aki adblockert használ.
Egyébként én most tudtam meg, hogy van ilyen kifejezés, hogy reklámkerülő.
Van, igen.
Óriás, én az vagyok.
Biztos, hogy nem.
Ezt kifejtenéd kérlek bővebben?
Használhatsz mondjuk adblockert, nyilván az adblockerek is, nem tudom, tudod ezt, hogy le vannak szerződve bizonyos cégekkel, akiknek a hirdetéseit azért valahogy véletlenül átengedik. Úgyhogy még hogyha adblockert használsz, akkor is találkozhatsz hirdetéssel, illetve hogyha csak mondjuk a közösségi médiában böngészel, akkor se biztos, hogy észreveszed, hogy az egy szponzorált tartalom, legyen az egy influencer bejegyzés, vagy egy hirdetett poszt.
Ugye egyre több időt töltenek a felhasználók az internet előtt. Ez hogyan befolyásolja a reklám felületek, reklámformátumoknak a fáradását? Tanulják-e az emberek azt, hogy kerüljék a hagyományos display reklámokat online is? Körülbelül úgy, ahogy a TV esetében a reklámblokkok idejére kikapcsolnak.
Minél többet internetezik mondjuk egy felhasználó, akár egy huzamba, akár megszakítva, de egy idő után elkezd fáradni az agy, és hogyha valaki nagyon koncentrál arra, hogy én már pedig elkerülöm a reklámokat, én nem kattintok rá, én átlapozom, engem nem érdekel, hogyha eltelik fél óra, 45 perc, egy óra, előbb-utóbb az agy elkezd fáradni, és kihagy, és akarva-akaratlanul is befogadja azt a reklámot, főleg, hogyha az úgy van elhelyezve, hogy nem is feltétlen tudja a felhasználó, hogy az egy reklám. Például egy natív hirdetés megjelenés egy cikk végén.
A natívokra is rátérünk, de most még egy pillanatra a display megoldásokra térjünk vissza. Melyek azok a bannerek, amik gyakorlatilag már használhatatlanok, semmi hatásuk sincsen, mert annyira megszokták az emberek őket, hogy így a szemük átugorja őket, és melyek azok a banner formátumok, amik máig fel tudják kelteni egy jó kreatívval persze az internetezők figyelmét.
Én azt gondolom, hogy a statikus egy képből álló bannerek azok, amik már nem igazán működnek, és egyre inkább a videós animált bannerek felé megy most már a trend. Ezt használja már a legtöbb hirdető is, illetve például a Google rendszere is e felé próbálja terelni a felhasználókat, a vásárlókat, médiavásárlókat, például az intelligens display funkciójával, ami azt jelenti, hogy feltöltesz x darab képet, szöveget, és a Google összerak belőle egy 3-4 diás animációt, ezáltal vizuálisan erősebb lesz a hirdetés, és bevonza a tekintetet.
Valóban jó bannereket rak össze a mesterséges intelligencia, szerinted egyébként?
Igen, én általában futtatok egy intelligens display kampányt és egy standard animált bannereket tartalmazó kampányt is, és a display kampánynak rendre jobb eredményei vannak, illetve több megjelenést is generálnak, mivel hogy ez az intelligens display kampány adaptív méretekkel dolgozik, tehát nem kell nekem feltölteni az összes létező méretben, hanem a Google optimalizálja azokat, és elhelyezi őket a megfelelő felületre. Úgyhogy én ezt egy hatékony megoldásnak gondolom.
Általában mit gondolsz a display megoldásoknak a jövőjéről? Egyre többet beszélünk natívról, egyre többet beszélünk a social hirdetésekről. Ezek, mint hogyha hát legalábbis így a hírnevük meg a trendiségük megkopott volna, ki fognak-e kopni így a hirdetői gyakorlatból hosszabb távon, vagy igazából mindig is velünk lesznek?
Én azt gondolom, hogy ezek mindig is velünk lesznek. Tehát az adaptív és natív megjelenések azok egészen biztos, mert a technikai adottságok gyakorlatilag ezeket helyezik előtérbe. A social hirdetések pedig, hát ameddig van social media, addig biztosan velünk lesznek, legyen az egy fizetett hirdetéskezelőből indított hirdetés, vagy akár egy influencer által közzétett reklámbejegyzés.
Egy pillanatra térjünk vissza a reklámkerüléshez, mert rajta maradtam a témán. A közösségi médiában hogyan alakul a reklámkerülés, amikor rengeteg információ zúdul ránk, ott hogyan lehet jól szalomozni a reklámok között?
Pont ezért mondtam azt, hogy lehet, hogy reklámkerülőnek tartod magad, de szerintem nem vagy az, mert a tartalmak gyakorlatilag 60-70%-a, ami a feededben feljön, az valamilyen hirdetés lehet.
De várjál, én úgy vagyok reklámkerülő, hogy nem nyitom meg a feedet. Tehát ahogy belépek például a Facebookra, ott rögtön a saját oldalamra lépek rá, mert csak magamat szeretem nézni.
és nem is követ semmilyen influencert, semmilyen nope. bloggert.
Negatív.
Egy jó módszer, hogyha létrehozol egy teljesen szűz Facebook oldalt, és nem követsz be senkit, nem használsz gyakorlatilag semmilyen felületet a böngészés során, tehát hogy mondjuk inkognitó módban lépsz be ebbe a profilba, mert akkor tud a legkevesebb információt gyűjteni rólad a rendszer, és akkor így mivel hogy nem ismer téged, ezért kevésbé fog neked hirdetéseket felütni.
Most tudtunk az egyszerű felhasználóknak is tippeket adni, de szeretnénk a reklámozóknak is hasznos információkkal szolgálni. Látszik-e az, hogyan alakul a közösségi médiában a reklámkerülés? A brandingelt posztokat mennyire kerülik, mennyire sorolják hátrább a felhasználók, vagy nagyjából minden tartalom ugyanolyan eséllyel versenyzik a felhasználók figyelméért az Instagramon meg a Facebookon?
Én az elmúlt egy-másfél évben nem igazán találkoztam azzal a jelenséggel, hogy mondjuk csökkentek volna a hirdetések elérései, hatékonyságai. Ez mondjuk lehet, hogy amiatt is van, hogy a COVID miatt hirdetők egy része úgy gondolta, hogy az offline büdzsét például online csoportosítja, ezért több pénz jutott arra, hogy mondjuk a közösségi médiába is hirdetést vásároljon. Úgyhogy továbbra is eljutnak igen magas számba ezek a hirdetések. Az, hogy az most egy brandingelt hirdetés vagy nem, gyakorlatilag én nem látok különbséget a között, hogy a márka az megjeleníti magát vagy sem.
az influencerek tartalmainak az elérését és engagementjét viszont hogyan befolyásolja a márkázás? Vagy amikor az influencer a törvényi elvárásoknak és a etikus gyakorlatnak megfelelően megjeleníti azt, amikor pénzt kapott az együttműködésért.
Nem is így a márka megjelenése határozza ezt meg, hanem maga az influencer. Tehát, hogyha egy olyan influencerrel dolgozik együtt mondjuk egy márka, aki csak és kizárólag reklámbejegyzéseket tesz közzé, és állandóan nyomatja a különböző termékeket, szolgáltatásokat, az ő bejegyzései előbb-utóbb elkezdenek visszaesni, az engagement rate csökken, viszont hogyha egy jól felépített, jól kommunikáló influencer egy hozzá passzoló terméket, akár márkázva, akár nem márkázva jelenít meg, az továbbra is jól működik, sőt, kiemelkedően jól működik.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, Ruben.
Én köszönöm a meghívást.
Önöknek pedig, kedves hölgyeim és uraim, köszönjük a figyelmet, jövünk jövő héten is. Addig is jó rádiózást, viszonthallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.